kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinense, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józan észre és a racionalitásra alapul. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti békecsúcs találkozót, közölte a tárcavezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és az energiaellátási helyzetet. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta el a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politikó hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelni. Az Indexnek adott interjúban Nagy Márton arról beszélt, a folyamat 2-3 éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan heti bontásban. A miniszter szerint a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor közölte, a pénzügyi keret elszámolása még zajlik, Magyarország 98,9%-át hívta le a teljes 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9%-os uniós átlagot. Jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. A Hungarokontrol legfrissebb jelentése szerint idén az első 3/4 évben több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigáció Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölt a piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Külföldi turistákat szállító kis repülőgép zuhant le Kenya partvidékén, Kvale megyében. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari szerint a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint a kenyai kapitány. Az áldozatok között 2 kiskorú is van. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is reagált a kenyai repülőgép baleset hírére, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinett tanácskozást hívott össze, amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért el kell dönteni, milyen további szankciók jöhetnek szóba. Továbbra is még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, és sokfelé megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Sóhajtozok, mint egy halálos, súlyos beteg. A fenébe is drágám, hisz te érted, megveszek. Hogyha te a bajom nem segítesz, a Magenheim doktor sem segít.
Jaj, akkor már nagy a baj! Kezdjük el tanulni!
Szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben, hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, bevésted a nevedet a szívembe.
Második próbálkozás!
Még mindig sóhajtozok, mint egy súlyos beteg. A fenébe is drágám, hisz máig sem történt meg.
segíts, mert a szívem így megreped. A szerelem már elvette az eszemet.
Jaj! Na most együtt! Mert
szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben. Hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, bevésed a nevedet a szívemben.
Na még egyet, mert
szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben. Hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, levésded a nevedet a szívemben.
Na jönj akkor! Utolsó próbálkozás!
Úgy látom még mindig, hiába sóhajtozom, hozom, hozom. Ne szórakozz, drágám, a játékot már unom. Ha nem szeretsz engem, hát elveszek. A szerelem már elvette az eszemet.
Akkor most bátra mindenki, egy-két, három, meg!
Szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben. Hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nem is te a nevedet a szívemben.
Még egyet!
Mert szeretlek éjjel, szeretlek nappal, mindig csak az jár az eszemben. Hogy szeretlek éjjel, szeretlek nappal, nem is te a nevedet a szívemben.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Kivonulás könyvében halljuk, ez a vér annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veleteken. A szövetség népe vagyunk, és egy karizmatikus közösség is ehhez a szövetséghez tartozik. Ez a szövetség kell, hogy meghatározza a mi tevékenységünket, szolgálatunkat, mindennapjainkat. Istennek népe kimondta egy hangúan, egy szívvel, lélekkel, hogy meghallgatjuk, amit mondasz, befogadjuk a törvényt, amit kihirdetsz, és megtesszük azt. Meghallgatni nyitott szívvel, nyitott füllel, ez a hallgatásnak a művészete, és aztán jön az engedelmes cselekvés, amikor én nem várom el, hogy ezért sok esetben, hogy megdicsérjenek, hanem csak úgy a háttérben végzem a magam dolgát, amire a jó Isten meghívott. És teszem ezt társaimmal együtt, abban a közösségben, ami összeköt minket, hiszen egy a cél, szentek legyetek, miként mennyei atyátok is szent, és ezt tesszük karizmákkal, tesszük ezt Isten kegyelmével, karöltve, abba kapaszkodva, egymást is formálva, és egymást segítve. Számunkra tehát ez a közösség jelleg nem szabad, hogy abban mutatkozzék meg, ahogy azt talán sokan gondolják, hogy ez egy ilyen állandó, talán sokszor erőltetett ilyen show, műsor elemekkel tarkított összejövetelek, és egyfajta élménykeresőknek a különleges élménykeresőknek a gyülekezete, hanem sokkal inkább kell, hogy szóljon arról, ami közösségi létünk, összejöveteleink is, hogy mi hitelesen adjuk vissza, hogy ennek a szövetségi életnek vagyunk a hordozói, a jelenvalóvá tevői a mindennapokban, a szürke hétköznapokban, és ugyanúgy az ünnepekben. A mi szövetségesünk ugyanis Isten. Vele vagyunk szoros kapcsolatban, és vele kívánunk még szorosabb kapcsolatban lenni. Milyen érdekes ez a szó, szövetség. Össze vagyunk szőve vele. A szövetet képezzük mindannyian. Egy szövetet alkotunk Istennel és egymással. Isten szavát hallgassuk, nyitott szívvel, elmével, füllel, akinek van füle, az meghallja, mit mond a lélek, mit üzen az Isten, és aztán a cselekedetek szintjén is, a tettek mezején váltsuk valóra. Szentlélek kiáradása is nekünk, ugye karizmatikus katolikusoknak fontos tudni, hogy a Szentlélekkel való együttélés, a Szentlélek kiáradása és az e fölött érzett öröm a kereszten elnyert szövetség gyümölcse számunkra. Krisztus golgotai kereszt halálából származik számunkra, ugye ez az új szövetségnek a csodálatos áldozata, Krisztus egyetlen és megismételhetetlen örök értékű áldozata, amelyből számunkra is ez a csodálatos gyümölcs adatott, a Szentlélek és a Szentlélek irányította lelkiségi mozgalom. Az, amikor halljuk az evangéliumban, hogy éjszaka jön az ellenség és a buza közé konkonyt vete, nagy figyelmeztetés is számunkra, és Jézusnak a szava, vagy annak a gazdának is, hogy egy kicsit türelemre int, hagyjátok, hogy együtt nőjön a kettő az aratásig. Voltak éppen ez a példabeszéd megmutatja számunkra a valóságos növekedésnek, tisztulásnak a folyamatát. Sokszor még jó közösségekben is felüti a fejét a konkoly, hiszen gyarló emberek vagyunk, botladozunk, és ugyanúgy a gyarlóság, a kísértettség, időnként akár a hamis karizmák is megmutatkozhatnak közösségeinkben. De az Úr türelmet tanúsít. Még az apostolok körében és az ősegyházban is emlékezzünk, az apostolok cselekedetei is leírja. Már akkor történtek emberi gyengeségekből adódóan, hát lehetne így fogalmazni, hogy ilyen klikkesedések. Én Apollóval tartok, én Kéfással tartok, én Péterrel tartok, vagy hát én Jézussal, Krisztussal tartok, én Pállal tartok. Tehát megosztott volna Krisztus? Isten ugyanakkor türelmes. És a növekedéssel voltak éppen várat az aratásig. Várat, hogy mi is igazából felnőjünk arra, vagy érlelődjünk igazából, jó gyümölcsökké legyünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye. De gondoljunk bele abba, az jutott eszembe, hogy a szentek, barátaink a szentek, ők közöttük is milyen sokan voltak, akik rosszul kezdték az életet. És jól fejezték be. Sajnos a fordítottja is igaz. Valaki lehet, hogy nagyon jól kezdi az életét, életútját, és nagyon rosszul fejezi be, aminek a kárhozata vége. Vagyis nem az számít, milyen volt a múltad, hanem hogyan alakul a jövőd. És milyen a most, a jelen a te életedben. mert most kell mindig a mostban, a jelenben meghoznod a döntéseidet. Nemes búza szemként Isten csűrébe kerülsz-e majd? Ennél fontosabb számunkra nincs is. Ennél fontosabb kérdés. És hogy ennek érdekében tegyünk meg mindent, kell a személyes megtérések, személyes megülás, és a közösségi szinten is ugyanúgy a növekedés, még ha lassú is, de Isten szeretetéből, kegyelméből táplálkozva voltak éppen egy szép növekedéssé tud lenni. Megérlelődhetnek nem csak az egyének, a tagok, hanem általuk egy érett gyümölcsé lehetnek a közösségeink is. Érdekes, hogy ez is egy tanítás, Jóisten pedagógiája ilyen. Meg kell tanulnunk elviselni azt, hogy jó és a rossz együtt van az életünkben, bennünk is ott van. Sokszor a jó kerekedik így felőre, van, amikor pedig legyőz minket a rossz. Együtt van bennünk is a búza és a konkoly. És ahogy Isten türelmet tanúsít velünk szemben, ugyanúgy általában is elmondhat, hogy a világban is a sok jó és rossz, a gonoszság, a szép és a csúnya dolgok, ezek mind-mind keverednek egymással, de majd egyszer eljön az aratás ideje. Vannak persze nagy pálfordulások is, ugye? És hát örülni kell annak is, hogyha valaki később térnek meg Istenhez. Nem szabad ítélkezni mások fölött, nem szabad egymást elítélni, az ítélet ideje az Úré. Érdekes, amikor megtértem, akkor ugye a rendszerváltozás korában, akkor voltak éppen eléggé olyan kritikusan, vagy olyan nem túl jó szemmel nézték talán sokan egyházi körökben papok részéről is a lelkiségi mozgalmaknak a sokaságát, ahogy mint a gombák kinőttek hirtelen, és elkezdtek tevékenykedni az egyházban. Hát nekem is volt otthoni plébánosom, amikor hazajöttem egy Szentlélek szemináriumról, talán említettem korábban, hogy a Hétlán közösségnek voltam egy pár évig a tagja, és hát ebből a közösségből hazajöve plébánosom így fogadott, hogy na, megjöttél a szektából. Tehát, ugye katolikus, karizmatikus közösség, de ott volt az előítélet, szekta. Milyen furcsa szerzemények lehetnek ezek, ugye? De hát aztán ez tisztult, ez a dolog.
Letérdelünk, átadjuk a szívünk, viharos életünk, kenyérben és borban, minden pillanatban velem vagy, s vigyázol rám, fogadt hálám. Urunk fent az égben, jöjj el dicsőségben, hozz békét a földre, tarts meg minket a hitben. Vezest két kezünk, lelkeddel töltsd be a szívünk. A kereszten meghaltál, hogy eltöröld bűnünk. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Bűnök éjjelén te hoztad el a fényt, megváltásod által élet új remény. Hófehér ostjában titkon vagy jelen, áldásoddal jobb lehet múlt jövős jelen. Fájó vérző sebet gyógyít szent kezed, erősít és bátorít élő szereteted. Ott, hogy mindig jobban bízzunk te benned, hálát szeng a lelkem, dalom szóljon neked. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem.
És hát ott van a boldogságos Szűz Mária szülei, Joakim és Anna. Bibliából nem olvasunk róluk, de a második századi apokrif, az úgynevezett Jakab-féle ősevangélium hozza az ő nevüket. És hát úgy látjuk őket, mint akik csendes, Istenre hagyatkozó személyek, akik tényleg a hűség példái számunkra, hasonlóak némileg Ábrahámhoz, Sárához, illetve Zakariáshoz, Erzsébethez, hogy életükben nem volt gyermek. De Isten szándékában, az isteni tervben semmi sincs véletlenül. Őket is kiválasztotta, mint Dávid házából való Joakimot és feleségét Annát, a Jóisten, hogy egy hosszú, csendes és talán lehet, hogy ilyen szomorú élet, hogy gyermektelenek voltak, ez ennek az életnek a végén, éltesek korukban őket ajándékozza meg a legcsodálatosabb ajándékkal, a szeplőtelen fogantatással, aki majdan a megváltó anyjává lesz. Matutinomban, olvasmány simórában, patrisztikus olvasmányban, ha imádkoztuk, damaszkuszus Szent János áldozó paptól hallunk egy szép elmélkedés prédikációt, aki ilyen gondolatokat hoz, Annára vonatkoztatva, gyermektelen maradt mindaddig, amíg a kegyelem meg nem tervette benne gyümölcsét, mert első szülöttként kellett a világba jönnie annak, akitől születik majd az egész teremtés első szülöttje, és minden benne áll fönn. Vagyis milyen érdekes ez is, hogy a Joakim és Anna azért maradt gyermektelen, hogy az idő egy meghatározott és tér meghatározott pontján, kereszteződésében megszülethessék az ő csodálatos szerelmüknek, szeretetüknek, kitartó hűséges szeretetüknek a gyümölcse Mária elsőszülöttként, mert úgy illett, hogy aki a teremtés elsőszülöttjét fogja majd világra hozni, ő maga is elsőszülöttként jöjjön a világra. Példát kell vennünk az idősek és a rejtett szolgálatban élők hitéből. Ugye ez a naphoz kapcsolódik a idősek és nagyszülők 5. világnapja immáron. Szent Anna, Szent Joakim, mint nagyszülők, legyenek számunkra is példák. A mélység, a csendes imádság, szülői lelkületű gondoskodás legyen a mindannyiunké. A közösségek lelki fejlődéséről még meghívás és megtérés. Milyen fontos, hogy személyesen és közösen is, közösségben is megtapasztaljuk Isten hívását. Fontos a személyes megtérés. Fontos a bűnbánat. Fontos számunkra az új kezdet. Minden nap egy új kezdet, amiért hálát kell adnunk a jó Istennek. Valahogy úgy kellene felfognunk életünket, hogy nagy boldogságban megélni a napokat, és reggel is egy ilyen szent kíváncsisággal fordulni Istenhez, hogy drága jó Istenem, vajon mit tartogat számomra a mai nap? Mivel fogsz megajándékozni? És ez lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy na, hát ez nem hiányzott az életemből, kereszt és szenvedés lett a vége, de tudnunk kell, hogy aki Isten akarata szerint él, azt fürkészi és azon az úton halad, annak minden a javára válik. Jó is és rossz is. Hol hallottam meg én Isten hívását életemben, és mit válaszoltam rá? Fontos persze, hogy a közösségekben mi magunk is egyenként hitben erősek legyünk, és elmélyültek. Fontos a képzés, egyéni képzés, hitben, lelki életben való erősödés. Ugye a hétlánkban, ebben a karizmatikus közösségben, amikor először vettem részt, már felvételt nyert kispapként, teológus hallgatóként, azon a nyáron vettem részt a Szentlélek szemináriumon, és hát elég kritikusan vettem részt ezen. Tehát úgy voltam ezzel, hogyha valami egyház ellenes dolgot fogok hallani, ami eltér az egyház hivatalos tanításától, én ott hagyom az egészet. És hát ugye Kovács Gábor atya, a közösség vezetője, sajátos tényleg előadásmódjával és habitusával, azt hiszem, hogy tényleg megnyerte a tetszésemet is, hatalmas felkészültséggel tudta előadni a Szentlélek szeminárium anyagát, és nem tudtam semmi olyat felhozni, amivel oda mentem, hogy ami miatt ott hagyhattam volna, sőt. Oda jutottam, hogy egyik este éjszaka plébánia kis kápolnájába, páran voltak ott nővérek is, kispapok is szerzetes ruhában. No hát én is úgy átadtam magamat Istennek, hasra, ugye leborulva, hogy a szerzetesek az örökfogadalomnál. Hát ez egy meghatározó élmény maradt mai napig is számomra. Ez a teljes önátadás. A kegyelem megérintett. És ezért is fontos, hogy megértsük az egyház tanítását, a hit igazságaiban jobban belemélyedjünk, a Biblia, az egyházi szövegek megértés, a szentségekről szóló tanítás, és ezeknek a gyakorlata. És ez egy kölcsönhatás is lesz aztán az egyén és a közösségnek a kapcsolatában. Én gyarapíthatom a magam tudásával és lelkiségével a közösséget, és gyarapítom is bizonnyal, de a közösség is gazdagít engem, és megerősít, és fölemel, ha én gyenge volnék, megerősít. Tehát mindenki jól jár. Az imádságos élet, a Szentlélek vezetése iránti nyitottság milyen fontos.
A közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmóra Kandúr című meséjének 12. részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
Megérkezés az udvarra, ismerkedés. A ládát, amelyben a kiscsacsi, Mirmúr, Paprika Jancsi, Bóbice és Csinnadratta utazott, egy napig vitte a posta vonaton, autón. Az úton nem sokkal ondakadt, és különben sem láttak semmit, mert átaludták a napot. Aztán egy zöld autó egy ház elé állt velük, a nagybajuszú postás átadta a ládát egy asszonynak, és így szólt. No, megjött a láda Pestről, lehet benne újra küldeni Albát. Az asszony mosolyogva bólintott, megköszönte, fogta a ládát, és hátra vitte az udvarra. Letette az üres nyúlketrec eresze alá, és visszament a házba. A ládában csönd volt. Elsőnek Mirmúr ébredt fel, és nyújtózkodni kezdett.
De nagyot aludtam!
Felnyomta a láda tetejét, kilesett, és a többieket is felébresztette.
Ébredjetek, megérkeztünk!
Hová? Kérdezték mind. Kidörzsölték szemükből az álmot, és tanakodni kezdtek, hogy hová is kerültek. Kíváncsian leselkedtek kifelé a ládából, de kimenni egyik sem mert. Egy szép nagy udvart láttak, sűrűn benőve fűvel, gyommal, lapulevéllel.
Jé, hát már Afrikában vagyunk?
Kérdezte Bóbice.
Nem hiszem,
válaszolta Mirmúr, és leselkedett tovább. Egyszer csak odasétált elébük egy tűzpiros, tarajú, sarkantyús valami, és így szólt.
Kokorikú!
Szépen csengő hangja volt, csak éppen nem értették, hogy mit mond. Paprika Jancsi összeszedte a bátorságát, és válaszolt neki.
Kukurikú!
A tűzpiros tarajú, sarkantyús valami, mintha megsértődött volna. Csodálkozva megnézte Paprika Jancsit, és gőgösen felkapta fejét, tovább ment. Nem értették a dolgot. Paprika Jancsi igazán jól utánozta a tűzpiros tarajút. Miért sértődött hát meg? Egy nagy barna bundás hosszú farkú jött feléjük. Megnézte őket mosolyogva, és így szólt.
Nézd csak, de kedves játékok, honnan jöttetek?
Messziről, mondta a kis csacsi.
Én vagyok a kis csacsi, tette hozzá.
A többiek is mind bemutatkoztak, és a barna bundás is megmondta a nevét.
Én vagyok a morzsa.
A kis csacsi megkérdezte, hogy miért haragudott meg az előbb kukorikú.
Morzsa nevetett. Mit mondtatok neki? Kérdezte.
Azt, hogy kukorikú!
Felelte Paprika Jancsi.
Azért haragudott meg, mondta morzsa, mert azt hitte, hogy csúfoljátok. Az a neve, hogy kukorikú. Ő köztünk a kakas.
Morzsa megkedvelte a kis társaságot, és azt ajánlotta, hogy üljenek fel a hátára, majd ő megmutatja nekik az udvart. Fel is kapaszkodtak mind, Csinnadratta kivételével. Csinnadratta azt gondolta magában, hogy ő bizony itt marad, és őrizni fogja a ládát. Nem szólt a többieknek, csak szépen csendesen lemaradt, mikor morzsa elindult. Hát, ahogy ott állt, áldogált a láda előtt, két kis pelyhes csibe szaladt elébe, és égterenül csivitoltak, csipegtek.
Én vagyok a begyesebb, én vagyok a tollasabb, azért is én vagyok a szebb, én vagyok az okosabb.
Így veszekedtek, civakodtak, megállás nélkül mondták a magukét. Aztán észrevették Csinnadrattát, és oda rohantak hozzá, hogy tegyen igazságot, mondja meg, melyikük a szebb. Csinnadratta nem sok különbséget látott köztük. Tollas volt ez is, az is, begyes volt ez is, az is, de főleg egyformán buta, veszekedős kis csirke volt mind a kettő. Rövid tűnődés után így válaszolt nekik.
Ahogy így nézlek benneteket,
ez is pejhes, az is tollas,
és mind a ketten nagyon helyes kis csibék lennétek, ha nem civakodnátok annyit. Így teszek hát igazságot, folytatta, hogy mindig az a szebb közületek, aki nem beszekszik. A csibék tátott csőrrel bámulták Csinnadrattát, és nagyon csendben, szépen elmentek. Az ólomkatona pedig elmosolyodott, és őrizte tovább a ládát.
Kedves gyerekek, ma este Csukás István, Mirmóra Kandúr című meséjének 12. részével búcsúzunk tőletek, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Mikor még a földből kisenőtt kisrác voltam én, meglátogattuk a nagymamát, mindegyik hó végén kaptunk szalonnát, friss tojást, meg házi vajos kenyeret. De az óriás derék a gyunna az, amit most sem feledek. Volt vagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csibe. Pantvázon a húzatot, úgy Isten hány liba tollát tömték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. De csuda rajcsúr volt lenn a drága nagy nádunna közepén. Tűz is lobogott vacsora után, a fének szívták a pipát. Történeteket rejtett a sötét, míg a nagyi mondott pár balladán. Én csak ültem, s néztem a lángok fényét, míg nehéz lett a fejem. S a másnap reggel újra ott talált rám, hogy a Dunna közepén keverek. Volt vagy háromszor, két méter, hány mint egy kis csíve. Pamut vászon a húzata, tudj Isten, hány lőbb a tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. De csuda rajcsúr volt lenn a drága nagy nál a Dunna közepén. Szeretem anyát, szeretem apát, a nagyit és a nagypapát. Sokszor levittek a tóra, s az volt csak a munka, amikor kifogtuk a nagy csukát. De minden szép emlékemen is túl a gyermekkor nekem. Az a Dunna volt ott a drága nagy nál, még most sem feledem. Az a Dunna volt ott a drága nagy nál. Volt vagy háromszor, két méter, lány mint egy kis csíve. Pamut vászol a húzatot, úgy Isten, hány liba tollát tönték bele. Visított nyolc srác, meg négy kutya, meg egy malac, azt úgy csortam én. De csuda rajcsúr volt lenn a drága nagy nál a Dunna közepén. Csuda rajcsúr volt lenn a drága nagy nál a Dunna közepén.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl a lélek szavában. Folytatjuk elmélkedésünket, mint ahogy az előző alkalommal ígértem, a kollektával, a könyörgéssel. Az előző alkalommal már hangsúlyoztam, hogy Dobszai tanár úr, akinek kis könyvecskéjét a Szent Mise magyarázatáról újra és újra használjuk, hangsúlyozza azt, hogy a kollekta az üdvösségről szól, annak kérdéseit valamelyik oldalról megvilágító imádság, amely nem az élet ügyes-bajos dolgairól szól. Azt mondja, hogy ebben az egyben azért mégis benne van minden, az a sok, amely életünk minden napját teszi. És végül megjegyzi, a kollektát, a könyörgést az érti jól, aki nem azt várja, hogy az imádság közvetlenül szóljon az ő apró cseprő dolgairól, hanem aki az egy szükségesre, az üdvösségre függeszti figyelmét. Nem magánimádság tehát. Az egyház legfőbb szükségéről szól, s egybe gyűjti össze, kollektálja minden egyes hívőnek szükségét is. Vagyis fordítsuk le. Habár a könyörgés egy hivatalos forma, az egyház kérdéseit, kéréseit tartalmazza, foglalja össze, mégis ott van benne minden magánkérésünk is. Azt szoktam javasolni a híveknek, hogy amikor a könyörgés hangzik, akkor saját kéréseiket is tegyék hozzá az egyház kéréseihez. Erről szól ez az előbb idézett mondat, hogy benne van az egyház kérése az üdvösség mellett életünk mindennapjának sok-sok kérése is. Persze a könyörgés önmagában zsúfolt ima. Talán nem is pontos ez a megfogalmazás, talán inkább úgy mondanám, hogy teológiailag megfogalmazott kérés, amely nagy megfontolást igényel, de erről már beszéltünk is. Így szól a tanár úr a továbbiakban, a kollekta fegyelmezett, szabatos megfogalmazással viszi az Úristen elé közös ügyünket, és így tükröt is tart minden korszak elé. Te így gondolkodol? A kollekta, a könyörgés tömörszöveg, újra hangsúlyozza Dobszai tanár úr, a római egyház klasszikus alkotása egyetlen összetett mondatba sűríti bele egyetlen összetett gondolatát. Ennek a megértéséhez szellemi fegyelem is szükséges, és most érdekes megállapítást tesz a professzor úr, pedig ő talán még nem is érte meg azt a korszakot, amely ma van a fiatalok és a felnőttek körében is, mert így folytatja, a mai locsogó korunkban nem nagyon gyakori a szellemi fegyelem. És azt hiszem, hogy ebben igaza van, hiszen mindenkinek mindenhez van véleménye, hirtelen érzelemtől indítatva, sokszor talán az értelmet vissza is szorítva. Ezért mondja a professzor úr, hogy a kollekta, a könyörgés talán orvosság lehet a mai locsogó korunk számára. Minden esetre, és ez fontos, ne várjuk el, hogy a kollektát első hallásra megértsük. Valamikor az egyház egész héten át ismételgette ezt a könyörgést hétköznaponként. Igazából akkor tehetnénk magunkévá, ha szinte fejből tudnánk őket, vagy magunkkal hordanánk a tálcánkban, és napjában többször elimádkozhatnánk. Szintén megjegyzem, hogy erre a mai korban talán kevésbé van igény és lehetőség, bár a lehetőséget a liturgikus kiadványok korában úgy gondolom meg lehetne teremteni, hiszen vannak olyan kiadványok, amelyek ebben segíthetnek. És a professzor úr újra hangsúlyozza, nem tudom már hanyatszor, hogy nem privát kérés, hanem az egyház hivatalos kérése, de azért megjegyzi, és mégis ebbe a kérésbe mindannyian benne foglaltatnak, akik az egyház tagjai, és az egyház gondolatai szerint gondolkodnak. Mire is szólít fel tehát a könyörögjünk szó? Ezzel fölszólít, hogy szedjük össze magunkat, imádságos figyelemmel hallgassuk az egyház kérését, saját magunk szándékát, lelkületét is helyezzük ebbe a szövegbe. Méköznapibra lefordítva, amikor az egyház hivatalos könyörgésére figyelünk, tegyük ide a magunk bajait, örömeit, amelyet egész héten át átéltünk, amelyek gondot okoznak, amelyek örülnek. Családunkat, munkahelyi gondjainkat, nézeteltéréseinket, mindent, amit Isten elé tudnánk tenni. Megjegyzem azt is, hogy ez talán rövid idő ebben a könyörgésben, de mégis, ha minden kérésünket, minden igényünket össze tudjuk foglalni egy mondattal, hogy Uram, mindazt, amire a mindennapi életben szükségem van, vigasztalásra, együtt örvendezésre, fogadd el, ezért is könyörgök, azt hiszem, jó úton járunk. A kollektát végül a múlt alkalommal említett záró forma, szentháromságos forma után Amen válasszal fejezzük ki. Az Amennel a közösség igent mond a pap imájára, hiszen a könyörögjünk felszólítás után lényegében a jelenlévők imádságai gyűjtötte össze, hangsúlyozza Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében. Erre utal tulajdonképpen a kötelezően előírt rövid csend is, hát ez néha nagyon rövidre sikerül, jegyzi meg a lelkipásztor. Mit is jelent a héber Amen szó? Úgy legyen, valóban elfogadom. Tehát a záró és nyomatékosító kifejezés. Ez már az Ószövetségben is szerepelt, az Új Szövetségben pedig, mint a mennyei liturgiában fontos szóként jelenik meg, a Jelenések könyvében például az 5. fejezet 14. versében, ezzel mintegy jelzi a hívő, hogy Istennek alázatosan igent mond a hívő ember, és ezzel az Amennel összeköti az ember a földi és a megdicsőült egyházat. Mind a két igen, a mennyei egyház igénye és a földi egyház igénye Krisztushoz, a megváltóhoz kötődik, aki saját maga is gyakran használta az Amen szót. Amen, Amen, dico vobis, hangzik az evangéliumokban Jézus szájából. Bizony, mondom nektek. Úgy van, mondom nektek. Valójában Isten tervében sokszoros igentmondással tudjuk egyre teljesebbé tenni Krisztushoz való hasonulásunkat, és így eljutni ő hozzá, aki a föltámadás dicsőségében vár ránk, helyet készítvén nekünk. Ami eddig a Szentmisében történik, az a liturgia bevezető része, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. A lelkipásztor mindezekhez még egyszer hangsúlyozza, hogy tegyük hozzá az egyház hivatalos kéréséhez saját gondolatainkat. Mert ha ezt nem tesszük, akkor a Szentmise csak egy tőlünk távol levő dolog lesz, nem pedig a mi áldozatunk Istenhez. Azzal lesz személyessé, ha az életünket beletesszük a Szentmisébe. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a Szentmise fő részével, vagyis az ige liturgiával, a két asztal közül az elsővel, ahogyan Benedek pápa mondta a Szentmiséről. dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!